Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsornak Sinuhe irodalmi magazinjában, ahol a Metternich stílusának ezúttal több ráolvasásáról is szó lesz, 11-12-13. Ráolvasás, mégpedig azért, mert ezek viszonylag rövidek, és témában nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz, ugyanakkor nagyon érdekesen külön lehet választani bennük különböző vallási iskoláknak az elképzeléseit. Mielőtt azonban erre rátérnék, szeretném felhívni az Egyiptommal kapcsolatos hírekre a figyelmet. Nevezetesen most hétfőn volt a legutóbbi ülésünk a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságban, ahol Bencekovics Lajos beszélt arról, hogy a 60-as években ő, mint diák, középiskolás diák, milyennek élte meg Egyiptomot, milyennek látta. Természetesen arról is szó volt, hogy a korabeli Magyarországról ment ki, tehát az összehasonlítási alapja magyarországi viszonyokat jelentette, amihez képest egy teljesen más világot talált Egyiptomban, nem csak vallási szempontból más világot, és kulturálisan más világot, hanem az anyagi eszközök lehetőségekben is egy teljesen más világot. Például említette, hogy Magyarországon akkoriban elég kevés autó volt, keleti autók, például Warburg Trabant volt a jellemző. Ehhez képest Egyiptomban, amikor kiment, akkor azzal szembesült, hogy nem csak egy, meg kettő, meg háromféle autótípus van, hanem ennél jóval több és nagy mennyiségben. Tehát az, amit még itthon csúcsforgalom, dugó, ismeretlen fogalom volt számára, ott Egyiptomban, mint mindennapi valóság jelent meg. Ezen kívül beszélt arról is, hogy az egyiptomiak mennyire barátságosak voltak, és mennyire befogadóak, ugyanakkor a hétköznapi megjelenésük is teljesen más volt akkoriban, mint a mai Egyiptomban, vagyis a vallási előírásokat máshogy értelmezték akkoriban, nyugati ruhákban jártak, nem mini ruhában, olyan ruhában jártak a nők, mint amilyenben itt Európában is, térdigérő vagy hosszú szoknyával, viselettel, férfiak is öltönyben, zakóval jártak, hogyha hivatalba mentek például. Emellett természetesen a magánélet számára megmaradt a hagyományos dzsalabéja vagy dzsalabéja is, tehát egészen másfajta közeg fogadta akkoriban Egyiptomban őt, mint hogyha valaki ma megy Egyiptomba, és természetesen a szokások azok ugyanúgy megvoltak, tehát imádkozni naponta ötször imádkoztak például, de emellett a hétköznapi élet az sokkal jobban hasonlított akkor a mai európaihoz, mint a mai világban. Emellett még egy hírre szeretném fölhívni a figyelmet. Januárban indul a Szépművészeti Múzeumnak az Osiris földjén vetélkedője, amire most már lehet majd jelentkezni. Ez a jelentkezés e-mailen keresztül történik, és hogyha valaki a megadott e-mail címen ír, akkor elküldjük neki azt, hogy milyen adatokra van szükségünk, illetőleg, hogy a fejenként 500 forintos részvételi díjnak az átutalását hogyan tudja megoldani. A vetélkedő továbbra is három fordulóból fog állni. Az első forduló február közepéig, második felében kell beküldeni a megoldásokat, és úgy lehet rá készülni, hogy egy lakomán zajló történet kerül idén sorra, és a lakomán mindenféle különleges dolgokat csinálnak, ami a szórakozás játéknak a témakörébe illik, tehát ezekről lesz majd szó az év során. Mindjárt a legelején, hogy egy kicsit izgalmasabbá tegyem, a kíváncsiskodók számára a zsonglőrködés is például elő fog fordulni. Beni Hasszánban, az egyiptomi középbirodalom korából több olyan festmény is fönnmaradt, két nomosz elöljárónak a sírjában is, ahol kicsi labdákkal zsonglőrködtek a lányok. Hát ez is előkerül például majd az első fordulónak a történetében. Visszatérve tehát akkor a mostani adáshoz, Sinuha irodalmi magazinunkban ráolvasásokról lesz szó, a Metternich sztélé, amit már olyan nagyon jól ismernek, körülbelül egy méter magas a sztélé, tele van mind a négy oldalán hieroglif szövegekkel, és természetesen képek is vannak rajta, a képek sorokba vannak rendezve, illetőleg van az előoldalán egy olyan nagyméretű kép, ami a hórusztáblák jellemző jelenetét ábrázolja. Ez előtt van egy kiszélesedő talapzati része a Metternich sztélének, amiben egy kis mélyedést vájtak, ebbe a mélyedésbe csurgott az a víz, aminek gyógyító erőt tulajdonítottak, a gyógyító erő pedig onnan jött, hogy a Metternich sztélének a hórusztáblás motivumot tartalmazó mezőjén végig csurgott víz magába szívta ennek az erejét, de hogyha nem ott csurgott, hanem valahol máshol a varázsigéken, azoknak az erejét is magába szívta, és ezzel kigyomarás, korpiócsípés és hasonló rovarok okozta, bántalmak ellen védelmezett, de mint kiderül, azért igaz, hogy elsősorban ezekkel foglalkoznak ezek a bizonyos ráolvasások, de emellett az oroszlán harapása, vagy az antilopnak a szúrása és más állatok által okozott, veszélyes állatok által okozott bajoknak az elhárítására is alkalmas volt. Tehát itt akkor most a 11-es ráolvasást mindjárt föl is olvasom, magyarul úgy hangzik, hogy ó, te, aki a lyukban vagy, a lyukban vagy. Ó, te, aki a lyuk bejáratánál vagy. Ó, te, aki az úton vagy, az úton vagy. Te, aki az út bejáratánál vagy. Őm névisz, közeledni fog minden férfihoz, és hasonlóan minden állathoz. Ő Szepa, úton van Héliopolis felé. Ő Skorpió, vagy Szelket, úton van a nagyházhoz. Ne harapjátok meg őt, ő Ré. Ne szúrjátok meg, ő Tot. Ne öntsétek felé mérgeteket, ő Nofertum. Ó, valamennyi férfi kígyó, valamennyi női kígyó, valamennyi mérges pók, aki szájával harap, vagy farkával szúr. Ne harapjátok meg szájatokkal, ne szúrjátok meg farkatokkal, legyetek távol tőle, ne tegyétek tüzeteket ellene. Ő Osiris fia, folyjon ki, folyjatok ki, folyjatok ki, folyjatok ki. Tehát négyszer is el kellett mondani. Ezt a ráolvasást így, hogyha első hallásra halljuk, akkor különböző megállapításokat hallunk, illetőleg felszólításokat, amelyik a méreghez szólnak, illetőleg ahhoz az állathoz, amelyikből a méreg származik. Hasonló, de egy kicsit eltérő a 12-es számú ráolvasás is, ez pedig így hangzik. Én vagyok Tot, az égből jöttem, Hórusz védelmére, elhárítani a skorpió mérgét Hórusz valamennyi tagjából. Megvan a fejed, Hórusz, maradjon örökre a fehér korona alatt. Megvan a szemed, Hórusz. Te Hórusz vagy, Gepfia, aki a két szem ura az isteni kirendségben. Megvan az orrod, Hórusz, te Haroérisz vagy, Réfia, nem lélegzel be izzó levegőt. Megvan a felkarod, Hórusz, legyen nagy az erőd, hogy atyád ellenségeid leverd. Megvan mindkét alkarod, Hórusz. Töltsd be, atyád, Osiris hivatalait, hiszen Tah melletted döntött születésed napján. Megvan a szíved, Hórusz, átonalkossa meg védelmed. Megvan a szemed, Hórusz, a jobb szemed Sú, a bal Tefnút. Ők Ré gyermekei. Megvannak a beleid, Hórusz, és az istenek bennük. Ne fogadják be a skorpió mérgét. Megvan a végbeled, Hórusz. Szét ereje ne támadjon ellened. Megvan a falloszod, Hórusz. Te vagy az anyák bikája, Hórusz, aki megbosszulja atyát, aki minden nap válaszol gyermekei érdekében. Megvan a combod, Hórusz, erőd elpusztítja atyáid ellenségeit. Megvan a sípcsontod, Hórusz, amit Hnum formázott, Ízisz öltöztetett. Megvan a talpad, Hórusz, és a kilenc íj talpaid alá hullott. Miután délt és északot, keletet és nyugatot kormányoztad. Láss, mint ré, négyszer. Vagyis, hogy láss, mint ré, láss, mint ré, láss, mint ré, és a beteg is hasonlóképpen. Tehát itt egy másfajta ráolvasás volt, hogyha emlékezünk rá, akkor a Metternich szélében már volt egy másik ilyen ráolvasás, az a macskának a különböző testrészeit azonosította az istenekkel, a hármas számú ráolvasás volt. Végül a 13-as számú ráolvasás. Másik mondás hasonlóképpen. Ne félj, ne félj, Bastet, te erős szívű, a szent mező élén levő, mert van hatalmad az istenek között, de nincs hatalom feletted. Jöjj ki mondásomra, gonosz méreg, ami a beteg macska valamennyi tagjában benne vagy. Ennyi a 13-as ráolvasás, tehát ez egy kifejezetten rövid ráolvasás, alig néhány sorból áll, és Bastet istennőhöz szól, a szerelem istennőjeként, akit ismerünk, és akinek kedvenc alakja macska volt. Most tehát részletesebben fognak következni az egyes ráolvasások. Mielőtt azonban ebbe belekezdek, kis zenét hallgatunk. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat, Színuha irodalmi magazinunkban a Metternich Sztélének az egyes ráolvasásairól beszélünk. Ezúttal a 11-es ráolvasás, amiről részletesebben fogunk beszélni. Ez a ráolvasás tehát a Metternich Sztélének Nektanebosz korában lejegyzett formájában maradt fönn, ami azonban sokkal korábbi időszakra nyúlik vissza, amit például a ráolvasásban található nyelvtani szerkezetekből is látunk. Az egyiptomi költészetre és a varázs szövegeknek a költészetére is jellemzők a gondolatpárhuzamok, tehát az azonos szerkezeteknek a egymás utáni alkalmazása. Mindjárt így kezdődik ez is. Entiembeb, utána ott van, hogy szebb kettő, tehát meg kell ismételni, hogy entiembeb, vagyis te, vagyis a te az ki is maradt, hanem azzal kezdő, hogy aki a lukban vagy. Ezt kétszer is nyilván megszólítja itt ezt a bizonyos kígyót, vagy egyéb ártalmas lényt, ami ellen védekezni kíván, így körülírja. Ez a fajta körülírás egyébként jellemző a keleti népekre egyébként is. Például, hogyha valakit meg akarnak nevezni egy tolvajt, akkor annak idején, mikor először Egyiptomba mentem, nekem is azt tanácsolták, hogy a nevét nyilvánvalóan nem fogom tudni. Írjam körül, hogy aki a piros pólót viseli, aki kék nadrágban van, akinek hosszú a haja, tehát valamilyen formában a fizikai megjelenéssel hívjam föl rá a figyelmet. No, az egyiptomiak is ezt a fajta körülírást alkalmazták nagyon gyakran, anélkül, hogy megnevezték volna, amiről szó van, így is egyértelművé tették. Tehát entiembeb után entiemráenbeb egy kicsit közelebb viszi, mint amikor a filmekben ránagyítunk egy képre, aki a luknak vagy odunak a szájában, vagyis bejáratában vagy. A száj és a bejárat ugyanaz a szó az ókori Egyiptomban. Entiem uát, aki az úton vagy. Itt is ott van, hogy szebb kettő, tehát meg kell ismételni, hogy aki az úton vagy. Majd a harmadik kibővítése ennek, entiem ráen uát, aki az útnak a bejáratánál vagy. Megszólítottuk azt a bizonyos lényt, akivel a párbeszédet elkezdjük, majd utána következik, hogy van egy személy, akit meg akarunk védeni, őt mutatjuk be, ennek a bizonyos lénynek. Entef merver, őm névész. Iuef ernai se neb. Közeledni fog minden férfihoz, minden emberhez, ugye az embert jelenti, és ebben az időben már nem ember, itt a Metternich Sztélén, nem ember formával írták ki, és egy Z betűvel, ahogy ezt korábban tették, hanem egy S betűvel jelölték. Ez duplán is változtatás a klasszikushoz képest, de csak az ortográfia területén. Nevezetesen egyrészt azért, mert a Z meg az S egybeesése miatt most már nem különítették el, hol így, hol úgy írták, itt egyszerűen az S-szel írták, másrészt pedig nem biztos, hogy értették már, hogy itt valójában miről van szó, csak mint varázsszöveget, ahogy az abrakadabrát is mondani szoktuk, és már fogalmunk sincs, hogy ez eredetileg mit jelentett, pedig ennek is volt eredetileg jelentése. Tehát ugyanígy mondták itt a szöveget. A nai az ugye közlekednit jelent, haladni valamilyen irányba, tehát minden ember felé közeledik. Iaut, nebet, mitet, és hasonlóan minden állathoz, tehát nem csak embereket, hanem az állatokhoz is oda megy a névisz, aki most is az úton van, hiszen az út bejáratánál, meg az úton levő csúszómászoktól akarjuk megvédeni. Miért védjük meg azzal, hogy őt ilyen fontos személyként mutatjuk be, aki Mnévisszel azonos? Azért, mert Mnévisz egy isten volt, mégpedig Réistennek a hírnöke, tehát a napistennek a hírnöke volt, akit egyébként bika alakjában képzeltek el, fekete bika volt, tehát amikor meghalt egy Mnévisz bika, akkor egy újabb bikát kerestek, egy olyan bikát, amelyik tiszta fekete volt, és ez lett az új Mnévisz bika. Heliopolisban lakott, és ott is temették el, díszes külsőségek közepette, ugyanúgy mumifikálták, ahogy az embereket. Legalábbis az Újbirodalom korában ez így történt. Két temetkezést is ismerünk ugyanis, ebből az időszakból, Héliopoliszból természetesen, az egyik második Ramszesz, másik pedig negyedik Ramszesz korából. Ha valaki véletlenül Madridban jár, a Madridi Régészeti Múzeumban érdemes megnézni a kanopusz edényeket, ott ugyanis megtalálható az egyik névészbikának a kanopusz edénye. Amikor megtalálták, üres volt, úgyhogy valószínűleg csak jelképesen helyezték el a sírban. Tehát, mivel ez egy ilyen hatalmas isten, Rének a hírnöke, és Ré az az isten, aki mindenható, aki mindenkivel szemben a legnagyobb hatalmat képviseli, nyilvánvaló, hogy a hírnökét nem szabad bántani. Aztán folytatódik a szöveg, mégpedig az jön, hogy Entef Szepá, Iuf er Iuni. Ő Szepá, tehát egy újabb isten, aki éppen Héliopolis felé tart. Miért lényeges ez? Azért, mert Héliopolis a Ré napistennek, Héliosznak a szent városa volt, Iunu volt az egyiptomi nyelvben, ókori egyiptomi nyelvben, és Szepa éppen hozzá felé tartott, vagyis ő is szoros kapcsolatban áll Rével, ha nem tud eljutni Réhez, akkor nyilvánvalóan Ré haragos lesz, és az ő haragjától még a mérges kígyóknak és a különböző más szúró, maró lényeknek is tartani kellett. Entef szelket, vagy uhát, Iuf er hu, er hut ver. Ő pedig a nagyház felé tart. A Hutver, a nagyház, szintén Héliopoliszban volt, egy ottani templomnak a neve volt, egész pontosan Ré napistennek a temploma volt. En pezehtense, Entef rá. Eddig ugye párhuzamos szerkezetek voltak, hogy ő ki, és utána az, hogy ő mit csinál. Most egy újfajta következőekben párhuzamba kerülő szerkezet jön, megfordítják, mégpedig egy tiltással, hogy ne harapjátok meg, ő Ré. Eddig Rével kapcsolatos istenekről, isteni személyekről volt szó, vele azonosították a járókelőt, azt, akit meg akartak védeni, most magával Ré napistennel azonosították, és mindjárt mondták is, hogy nehogy véletlenül pezeh, vagyis megharapja, megmarja. Ez nagyon jellegzetes szó volt, a kígyómarást jellemzően ezzel fejezték ki, és Rével kapcsolatban tudjuk, hogy magát Rét is megmarta a kígyó, és abban a mondában, amiben erről szó van, ugyanezzel a szóval, a pezekkel fejezték ki ezt az eseményt. A párhuzamos mondat en dzsedepten sze, vagyis, hogy megint ugyanazt mondja, hogy ne harapjátok meg az embert, ezúttal entef dzsehuti, mert ő tot isten személyesen. Ugyanakkor a dzsedep szót használták, ezt például a szúnyogcsípésre is alkalmazták, tehát mindenféle rovarcsípésre, és sokkal ritkább a ráolvasó szövegekben. Hogy miért került be, az nyilvánvalóan azért, hogy egy párhuzamos szerkezetet tudjanak, egy nyomatékosító mondatot tudjanak itt mondani, és hogy dzsehuti, vagyis totisten miért került bele, az is nyilvánvaló, hiszen Tot volt az, aki a bölcsesség istene, aki a bölcs mondásokat lejegyezte, és tőle származtattak minden könyvet, vagyis hogy az orvosi szakkönyveknek is ő az írója. Aztán folytatódik, mégpedig en szetiten mut eref. A szeti több jelentésű szó, és igazából nem is írták ki itt a szónak a hangalakját, hanem egy nyilat írtak ki helyette. Ez azért nagyon fontos, mert a szeti szónak az egyik jelentése az, hogy önt fecskendez. Van azonban egy másik jelentése is, kilő, nyilat kilő. Ebben az esetben a mút a vízről van szó, tehát a vizet nyilván nem kilőtték, hanem azt öntötték. Tehát a nedvességeteket, a vizeteket ne öntsétek ő ellene, ő felé. Szól a mondat, ezzel egybe vonva Totót, Rénapistent, Nofertumot, Szepát és Mnéviszt is. hogyha végignézzük ezeket az isteneket, akkor tulajdonképpen Thoth kivételével mindegyik Heliopolishoz kapcsolódik, ami egyúttal azt is jelzi, hogy itt egy olyan magról van szó, ami egy helyen keletkezett, nem innen, onnan, különböző országrészekből összeszedett varázsigéről van szó. Az egyetlen idegen elem a Thoth, ami viszont teljesen érthető, hiszen ő is ősi istenség volt, és pontosan a már említett orvosi vonatkozása miatt nagyon természetes volt a megjelenése. Jön viszont a következő, tehát ne öntsétek felé a mérgeteket, vagy a nedvességeteket, a vizeteket, mert entef nofertum, mert hogy ő nofertum. És akkor megint láttuk, hogy hármas párhuzam volt, tehát az a hármasság, amit megfigyeltünk korábban, hogy aki a lyukban van, aki a lyuk szájában van, itt ugye kétszer volt a lyukban van, egyszer a lyuk szájában, aki az úton van, kétszer volt, és egyszer volt az út bejáratánál, tehát itt már volt kétszer hármas párhuzamos szerkezet, aztán volt, hogy ő mnévisz, aztán következett, hogy ő szepá, majd ő a skorpió, itt is hármas szerkezettel van dolgunk, majd megint a ne harapjátok, ne szúrjátok, ne öntsétek belé a mérgeteket, egy újabb hármas szerkezettel következett, úgyhogy háromszor három, a varázsszám, a kilences szám jelent eddig meg, ami az ókori Egyiptomban is nagyon nagy erejű varázsszám volt, tehát nem véletlenül a háromszor hármat ott is mágikus számként tekintettek rá, védelemre használták föl. Ezután jön a összefoglaló tulajdonképpen. Hefau nebu, vagyis mindenféle kígyó, hefaut nebut, mindenféle nőstény kígyó, nőnemben, intesu nebu, ez az intes, ez mindenképpen valamilyen mérgező rovart jelent, és nagy valószínűséggel a tarantullapókot jelenti, de ebben nem vagyunk 100%-osan biztosak. Minden esetre megint három állatot soroltak föl, három mérgező állatot, majd a tulajdonságuk jön. Pezehjen rászen, akik harapnak a szájukkal, Jedebem szetszen, és a farkukkal szúrnak. És itt megint egy érdekesség van, nem volt felsorolva a skorpió. Ennek ellenére a farok szó szerepel, tehát egyértelműen még a skorpiót is bele kell érteni az előbbi felsorolásba, hogy miért nem volt felsorolva, azt nem tudjuk, de nagyon könnyen elképzelhető, hogy azért nem volt felsorolva, mert hogy a hármas egységet megbontotta volna, ez a negyedik lett volna, és valami miatt nagyon fontosnak tartották, hogy ezt a bizonyos intes, mérgező pókot is belerakják. Ugye, hogy ne harapjatok, és ne szúrjatok, egyik a száj, másik a farok, a kezdet és a vég, pont. És egy harmadik, hogy a hármasság itt is meglegyen, herten eref, csak éppen ezúttal állító formában, legyetek távol tőle. Nem véletlen a her szónak a használata, ugyanis a her Hórusz nevének a tövét is kifejezi tulajdonképpen, tehát ugyanez a szó a távol lenni. Távol lenni, Hórusz Isten is az, aki távol van, aki a legtávolabbra föl tud repülni a földtől, a sólyom madár az, amelyik a legmagasabbra repül a természetben, és ezt az egyiptomiak jó megfigyelők voltak, maguk is észrevették. Tehát itt azzal a szóval, hogy legyetek távol, mindjárt egy újabb, a korábbitól eltérő istenkört is behoz tulajdonképpen tudat alatt a ráolvasásnak a létrehozója, nevezetesen Hórusz Istenre való utalás szerepel. Majd folytatja, hogy en iriten hechten eref, vagyis, hogy ne tegyétek a tüzeteket ő ellene. Ha úgy tetszik, akkor a hármas tagadáshoz most visszatértünk az előzőben, hogy ne szúrjatok, ne harapjatok, ne tegyétek lázassá, tulajdonképpen arról van itt szó, és így meg tudták oldani azt, hogy a négyféle óvás együtt lehessen, olyan módon, hogy a hármasság is megmaradjon, és mégse legyen zavaró, ne bontsa meg ezt a hármas párhuzamot, a negyedik egysége a felsorolásnak. És utána jön egyfajta visszautalás. Entef sa Usir, ő Osiris fia, vagyis Hórusz. Ugye az előbb találkoztunk a Hórusszal, mint távolival, most megint egy allúzió van, a Hórusz, mint Osirisnek a fia. Nem mondják ki, de mindenki rá gondol. Szepten, folyjatok ki! Egy újabb szó, ami eddig nem szerepelt, ezt viszont négyszer kell elmondani, mert hogy a négyes szám is varázsszám volt az ókori Egyiptomban, a négy égtájnak a mintájára négyszer kellett elmondani. Sajnos itt a Metternich stílusban a szövegekhez nem írtak utasítást, hogy hogyan kell ezt elmondani, de nagy a valószínűsége, hogy amikor négyszer kellett valamit elmondani, akkor a négy égtáj felé nézve kellett elmondani. Ez elég gyakori más ráolvasásokban, amikor az utasítást is kiírták, meg a templomi liturgiákban is gyakori, amikor négy felé küldik például a ludat, hogy vigye el a hírét a nagy eseménynek, hogy mondjuk az évvégi ünnepnél, ami ugye Egyiptomban júliusban volt, hiszen a Nílus áradásához kötötték, azzal kezdődött az új év, tehát a hírt a négy világtáj felé vitték akkor a madarak. Itt is valószínűleg a négyes szám, a szebb kettő megduplázva, az erre utal. Ezzel véget ért a 11-es ráolvasás, ismét zenét hallgatunk, majd a 12-es és a 13-as következik.
زعلتني وزعلتها حرقة صوتني وحرقة صوتها زعلتني وزعلتها حرقة صوتني وحرقة صوتها او مية مرة من سلامي او نحلحلها من انقنابي ونرجع نتخاصم اي والله كله كله الا هلا مهما تقلي مهما الا المية بتبقى مية يا دلة يا دلة كله كله الا هلا الشرق بترد من الغرب وبحكيها بالسلم وبتحكيني بالحرب وبحكيها من الشرق بترد من الغرب وبحكيها بالسلم بتحكيني بالحرب ما بعرف ليش ما بتفهمني صار لها سنين بتعرفني عقلي ما بيمشي عقلك كله كله هلا هلا مهما تقلي مهما إلا المية بتبقى مية يا دلة يا دلة كله كله هلا هلا كله كله هلا هلا كله كله هلا هلا مهما تقلي مهما إلا المية بتبقى مية يا دلة يا دلة
Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak, Sinuhe irodalmi magazinunkban a Metternich stílusának egyes ráolvasásairól van szó. Ebben az évben az összes ráolvasást végigvesszük, lassan a végére érünk, hiszen most már a 12. jön és a 13., a 14. pedig véget ér a Metternich szélének a ráolvasás sorozata. Tehát a 12. ráolvasás az úgy kezdődik, hogy Inek Dzsehuti. Ez ugye teljesen máshogy kezdődik, mint az előző, hiszen nem egy olyan párbeszéd van, ahol én, mint kívülálló, ott vagyok, de rólam semmit nem lehet tudni, csak annyit, hogy én látom azt az állatot, amelyik valamilyen mérget akar az utasba belelövelni, és látom az utast, és az utast meg akarom védeni, hogy ne marják meg, ne szúrják meg. Ezúttal én eleve bemutatkozom, hogy én ki vagyok, kinek a szerepében végzi, máshogy fogalmazva, a varázsló a ráolvasást. Az előzőnél hallottuk, hogy csupa olyan istenségről volt szó, aki Heliopolishoz kötődik, tehát alsó Egyiptomnak egy bizonyos területén, minden valószínűség szerint Heliopolisban született ez a ráolvasás, és ott alkalmazták, onnan terjedt el, mint hatékony módszer más területekre. Természetesen hatékony volt, hiszen a kígyók, skorpiók fő ellensége, aki a legjobban gyógyítani tudta a marásukat, hiszen maga is túlélte, átélte az ezzel járó borzalmakat, az Rénap isten volt, aki egyébként ugye a legfőbb isten volt, hiszen ő teremtette az egész világot, legalábbis a Heliopoliszi kozmogónia szerint. No, ott bemutatkozásakor mindjárt el is mondja azt is, hogy ilyen pet ersa en her. Ő az égből jött, tehát ahhoz az elképzeléshez tartozik ez a történet, ez a historiola, ahogy az ilyen mitikus történeteket nevezni szokták, pici, aprócska kis történet foszlány valójában, amikor az égben lakott ott Isten, és azért jött, hogy Horusznak a védelmére legyen. Tehát eleve védő célzattal jött, de még ezt bővebben is kifejti, hogy hogyan akarja megvédeni Horuszt, pontosabban mitől. Erhesef ta mut, tehát hogy elhárítsam a mérget, enti szerket, em aut nepu en her. A skorpiónak a mérgét, ami benne van minden testrészében Horusznak. Tehát itt most már egyértelműen az előbb nem mondták ki, csak utaltak rá a végén, hogy ő Ozirisz fia. Itt kimondják, hogy Horusz az, akit megmart egy skorpió egész konkrétan. Tudjuk a mítoszból, hogy valóban volt egy olyan történet, amikor tényleg skorpió marta meg a még csecsemő maga tehetetlen Horusz istent, és Ízisz istennő volt az, aki megmentette az életét. Erről majd bővebben a következő alkalommal fogunk beszélni, mert egy egész kis, egész nagy történet kerekedett ebből a Metternich télén. Viszont nagyon szokatlan ezek után az a folytatás, hogy tepek enek hór. A fejed megvan neked, Horusz, vagyis van fejed, Horusz. Erre hívja föl a figyelmét. Hát érdekes, természetes, hogy egy élőlénynek van feje, miért fontos ez? Venenef men her vereret, mert hogy maradjon örökre a fehér korona alatt. Ez két dolgot mond el egyszerre nekünk. Az egyik, amit elmond, azt, hogy Horusz, Isten, egy uralkodó Isten volt, aki koronát viselt, mégpedig a fehér koronát, vagyis felső Egyiptomnak a koronáját. Ez elárulja azt, hogy ez a bizonyos ráolvasás nem az alsó egyiptomi Heliopolisból származik, ez a ráolvasás valahol felső Egyiptomban jött létre, ott keletkezett. Másrészt elárulja azt, hogy fontosnak tartották az egyes testrészeket, és konkrétan a kígyómarás, skorpiócsípés esetén a fejben is okozott elváltozás, nyilvánvalóan a fájdalom érzékelését, vagy legalábbis nagy valószínűséggel a fájdalom érzékeléséről lehet itt szó. Utána azonban úgy folytatja, hogy iretek enek hór, vagyis hogy van szemed, Horusz. Majd hozzáteszi, entek hór, szágeb, neb irti em henu peszedzset. Vagyis, hogy te hiszen van szemed, Horusz, mert te Horusz vagy, Gebistennek a fia, a földistenének a fia, aki viszont, és ez Gebre vonatkozik, a két szemnek az ura, az isteni kilencségben, az isteni kilencség között. Na, ez egy szokatlan új dolog, általában nem nagyon jellemző, hogy Gebet, mint a két szem urát szólítanák meg, és egyébként is Horuszt általában Oziris fiaként szokták emlegetni, tehát ez is mutatja, hogy egy másik mondakörből, másik templomi iskolához kötődik ez a ráolvasás. Az isteni kilencséget említi, ami viszont leginkább azt jelzi, hogy Tébához lehet köze. Ha tovább megyünk, akkor utána folytatja, hogy fenedekenek Hor. Megvan az orrod, vagyis hogy van orrod, Horusz. Entek Hor szemszú, szaré, vagyis hogy te az idősebb Horusz vagy, Rének a fia. Egy újabb, nagyon ősi időre visszavezethető formája Horusznak, az idősebb Horusz, aki valóban Rének a közvetlen környezetében volt, Rének a fiaként tartották számon, egyes helyeken ennek az idősebb Horusznak volt a fiatal Horusz, az Ízisz fia a gyermeke. Tehát többféle elképzelés volt ezzel kapcsolatban is. Minden esetre ez az idősebb Horusz hogyan kapcsolódik a történethez? Enhenemek tyáú semem. Vagyis, hogy nem tudsz belélegezni forró levegőt. Nem teszik lehetővé, mármint én, mint ott Isten, megakadályozom, hogy forró levegőt lélegezz be. Mire utal ez a mondás? Két dologra is utalhat. Az egyik arra, hogy a kígyók között van olyan kígyó, amelyik kígyó lángot lövel, és mint lángot lövelő kígyó, megégeti tulajdonképpen azt a szemét, akit ezzel eltalál. A másik, amit erre utal, hogy bizony a kígyó méreg az égető érzést keltett az emberben, tehát ezt a lázat tartja távol Totisten, Haroérisszel azonosított orral, azzal az orral, amit egyébként az illattal is kapcsolatba hoztak, és ami rendkívül fontos volt, olyan szempontból is, hogy az érzékelésnek egyik alapvető egységét képezte. Képzeljük el, hogy ez a henem szó, ami itt szerepel, aminek az egyik jelentése belélegezni, további jelentésekkel is rendelkezik. Az orhoz kapcsolódott az örömnek a képzete, tehát az örülni, az is például a szagláson kívül kapcsolódott hozzá, és az élvezni valamit szükségszerűen azt is jelenti ennek következtében. De van egy olyan jelentése is, hogy bekenni kenőccsel. Valószínűleg ebből következik az, hogy a prostituáltat is henemnek nevezték az egyiptomiak. Mert hogy nyilván ő illatosító szerekkel erőteljesen bekente magát, hogy minél vonzóbb legyen a megjelenése. Ezzel szemben a dajka, szoptatós dajka is lehetett henem. Tehát arra is használhatták ezt a szót. Ő megint csak a szagáról lehetett megismerni, hiszen a szoptatós dajka nagyon sok teje volt. A tej nyilván volt, ami mellé csurgott, kicsurgott egy kicsit, és nyilvánvalóan nem öltöztek állandóan folyamatosan át az egyiptomiak, tehát a szoptatós dajkának is lehetett egy sajátos szaga, vagy illata, kérdés, hogy honnan nézzük. És ennek a következménye az is, hogy például a csókot is lehetett a henem szóval nevezni, hiszen ott is olyan közelségbe kerülnek az emberek, hogy az orruk a másik embernek a illatát vagy szagát jól érzékeli. Persze további jelentések is voltak, például a jáspist is így nevezték, azt már nem tudjuk, hogy miért. No, ha tovább megyünk a szövegünkben, akkor úgy folytatódik, hogy kebek enek her. Itt egy kicsit gondban vagyunk, ugyanis a keb szó, mint olyan, egy determinatívummal, ami jelzi, hogy egy testrészről van szó, értelmezhetetlen, ilyen szót nem ismerünk. Viszont a kebek szót ismerjük. És hogyha a kebek szót kiegészítjük, akkor már értelme van a mondatnak, mert hogy a felkarra vonatkozik, tehát megvan a felkarod Horusz. És ez a felkar, ez miért van? Hogy legyen ezzel pehti, vagyis erő, és azért legyen erő, hogy az ellenségét az apjának legyőzze. Legyőzze, vagy elpusztítsa, mert a szema szó szerepel itt. Ezután következik, hogy megvan a hepes, vagyis az alkarja Hórusznak, és ehhez kapcsolják azt, hogy töltse be Ozirisznek a hivatalát, a sezep, az a betölteni, vagy megragadni, azt is jelenti. Majd utána jön az indoklás, hogy miért, azért, mert Ucsáenek Ptah Ráek Emheru Mesutek, mert hogy így döntött a születését, a te születésed, tehát Hórusz születésének a napján Ptah Isten. Utána arról van szó, hogy megvan a szíve, és éppen azért, mert megvan a hati szíve, tehát ez nem csak konkrétan a szívre vonatkozik, hanem a hozzá tartozó rendszerre is, ami az egész testet a csatornánkon keresztül életben tartja. Ezért alkossa meg Átoni, vagyis a napkoronga védelmét, vagyis Rével hozza összefüggésbe. Utána feltételezhetően szövegromlás van, mert megint a szeme van meg Hórusznak, és a jobb szeme a Su, bal szeme pedig Tefnut, vagyis Ré gyermekeivel lett azonosítva. Nagy valószínűséggel itt párhuzamos szövegek alapján arra lehet gondolni, hogy itt a kéznek az elírásáról van szó, félreértéséről, ahogy a következőben is a het szó szerepel, hogy megvan a hetje, és ez a het, ez nagy valószínűséggel az imichetből rövidült le, az imichet pedig a beleket jelenti. És itt nem csak, hogy a belek vannak meg, hanem a bennük levő istenek is, ami megerősíti ezt a bizonyos szövegromlást, mert hogy a Hórusz fiúk szoktak ebben lenni, és ugye Hórusznak a beleiben nyilvánvalóan ott van, és őket meg arra kérik, hogy ne fogadják be a skorpiónak a mérgét. Majd utána a végbél van meg, ezt is nagyon érdekesen írják, tehát az írásmódja az igen szokatlan, és a végbéllel kapcsolatban pedig szét erejét hozzák elő, utána a fallosza van meg, és ehhez természetszerűleg kapcsolódik az anyja bikája, a Kámutef, ami egy önálló isten is volt, de Hórusszal is lehetett azonosítani, és a megbosszuló Hórusz, tehát görögül Harendótész az, aki itt még szerepel, és ez a bizonyos termékeny Hórusz szükségszerűen a gyermekeivel van kapcsolatba hozva, hiszen aki termékeny, annak sok gyermeke van, majd ezután a combja van meg, amit a hepes szóval jelölnek, és a hepes egy kard típust is, szabja jellegű kardot is jelent, nem véletlen, hogy az elpusztítás, az atya ellenségeinek az elpusztítása kapcsolódik hozzá. Utána a sípcsont, aminél írják, hogy Hnum formázta meg és Ízisz öltöztette, majd pedig a talpa, ami a 9 íjon tapos, vagyis az ellenségeket legyőzte. És ahogy legyőzte Hórusz az ellenségeket, Totnak a segítségével és Rének a segítségével, a beteg is ugyanígy győzedelmeskedik fölötte, tehát ez is másfajta módon a testrészeknek fölülről lefelé haladtának a bemutatásával. Megint csak a betegnek a védelmét szolgálja. Ezzel mára be is fejezzük a műsort, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Thank you.